szeretettel köszöntselek benneteket, és egy olyan tudásanyagot adjak át, amely mindenkit érdekel, hiszen az állatokat mindannyian szeretjük. Valamilyen úton, módon kötődünk hozzájuk. És az emberhez van olyan, hogy az ember szoktatta magához, de van olyan, hogy az állat szegődött az emberhez. Például ilyen a kecske, vagy a galamb, amiről nem tudjuk, hogy hogy háziasították. Vagy a méhet lehet, hogy háziasított állatnak nevezni. Vagy a pontyot mondjuk. Ugye ezek olyan kérdések, amikre tulajdonképpen tiszta választ nem tudunk adni. Amit akarok én most elsődlegesen, első körben a lovakról beszélni egy pár szót, és kérném szépen az első diát. Láthatjátok, hogy csodálatos állatok. Tehát ezek úgy vannak fölépülve, és a természet úgy teremtette, és úgy kaptak erőt, mindegy, hogy nevezzem, a teremtőtől mondjuk, hogy ilyen gyönyörűek lettek. Itt három lovat tetszetek látni, egy lipicait, egy angol terrierét és egy muraközit. Rá sem kell mondanom, hogy ugye egészen más típusú lovak. Na most a lovaknál hasznosítás szerint két típust különböztetünk meg. Az egyik a hámosló, a másik az igásló. Most annyit tudjatok, hogy a lovaknak tulajdonképpen négy nagy csoportja volt, az a faj rendszer, amikből aztán a fajták kialakultak. Ezt nem kell tudnotok, hogy ezek mik voltak, de elmondom nektek, hogy érezzétek, hogy volt az Eurázsiából származó ló, az Ázsiából származó ló, Angolországból származó ló, meg egyáltalán az angol szigetekről származó ló. Ugye volt a taki, a diluviális ló, a póni ló, azért nem akarom elmondani, mert nem kell lesz megjegyezni. Itt lényeg az, hogy tudjátok, hogy négy eredete van. Abból tevődött össze. Most itt mi hármat hasonlítunk össze. Látjátok, elől van a lipicai. A lipicait azt egy 400 éve tenyésztik már. Úgy képzeljétek el, hogy 1540-től már tenyésztett állat volt a lipicai. Azért volt ő nagyon értékes ló, mert kettős hasznú volt. Ő kitűnő, látjátok, gyönyörű kiállású. Hátaslónak is kiváló volt, igáslónak is kiváló. Sőt, hintóslónak dísze volt a kocsi előtt a lipicai. És ha úgy visszagondoltok, vagy láttatok már ilyet, biztos, hogy tapasztaltátok, hogy vannak olyan lovak ők közülük, akik szinte táncolnak, karüsszelt lovagolnak, piafoznak, a helyből ugranak. Szóval nagyon az a lényeg, és azt akarom mondani róla, hogy igen értelmes ló. Én azt szoktam mondani, imádom a lipicait, az egyik kedvenc lófajtám, hogy a lipicai az gondolkodik is. Az amit én lovagoltam, nem is rosszul, nem nézni ki belőlem, de éreztem, hogy ő oda teszi a derekát, vagy a seggét, vagy a nyerget, oda teszi, hogy én nehogy valami bajom legyen. Ő tudta azt, hogy rosszat akarok csinálni. Én csak ezt úgy elmondom, hogy érdekességképpen. Amit még fontos tudnotok, hogy ő maga nem egy nagyon, tehát a fejét tekintve, ha megnézzük, nem egy nagyon mutatós ló. Mert kos feje van, látod, ilyen lelöttyett torra, vastag nyaka, rövid tulajdonképpen a háta, és viszonylag rövid, mert ez nem tipikusan nyereg alá termett ló, de elég izmos, szép, minden izomzata szinte látszik, gyönyörűséges ló. Én annyit mesélnék még róla, amit nem tudtok meg az anyagotokból, hogy az ügető mozgása, úgynevezett magas lábemeléssel csinálja, tehát egy ilyen akciós mozgást képzeljetek el, ami nagyon-nagyon szépé teszi az egész lónak a megjelenését, a mozgás harmóniáját. Mivel 400 évet már ez tenyésztett fajta, őt harci lóként is kitűnően tudták alkalmazni. És ez alatt a 400 év alatt sokszor ellopták az egész ménest. Hol egyik országból, hol másik országból. Tudnélik, eredetileg az a lipicairó, lipicáról származik, ez most Szlovéniában van. Régen ugye a Magyarország területéhez tartozott Szlovénia, és ez egy hegyvidéken kitenyésztett ló, ami köveken járt. Tehát kemény, erős patájának kellett lenni. Annyit hadd mondok el róla, hogy amikor ugye tanultátok, biztos Attila bácsi elmagyarázta, ugye, hogy az országot sokszor szétharabdálták, hol török, hol tatár, hol orosz, hol német, mindegy, hogy micsoda. Az első világháború után ez a terület is elcsatolódott tőlünk, az egész Ménessel együtt elcsatolódott. Nem is adták oda, ott az a miénk volt, mi tenyésztettük 400 éve. Igaz, hogy mi is visszaloptuk Napóleontól, de végül is az, ami a miénk, azhoz ragaszkodtunk. És ezért képzeljétek el, hogy szerveződött egy katonatiszti kommandó, kiment Lipicára, és az egész Ménest fogta és hazahajtotta Magyarországra. Letelepítették Mezőhegyesen, de mivel mondtam én, hogy hegyen élt, stb., tehát köves területen nem volt jó neki ez a talaj, sok hibája is lett. Aztán utána Attila bácsi majd megint elmondja, hogy utána visszakerült Magyarországhoz. Erdély, igaz, hogy Szlovénia nem, Erdély visszakerült, és azt gondolták a mi magyarjaink, hogy hát ha ez olyan sziklás területen él, akkor a fogarasokba kitűnően ki lehet vinni. Ki is vitték a fogarasokba, ott elédegéltek 2-3 évet, de ott is gond volt, mert a lónak, ennek a fajta lónak a szeme érzékeny a fehér színre, tehát a nagyon világos színre, és megvakul. Sok lipicai lónak az volt a hibája a végén, hogy megvakultak, és el kellett onnan hozni őket. Na, jött akkor a második világháború, puff, Erdélyt akkor visszacsatolták, ezelőtt még a magyaroknak volt annyi eszük, hogy elhajtották az egész Ménest újból haza Magyarországra, és letelepítették Szilvásváradra. Azóta is ott van, tehát Szilvásváradra, ha elmentek, el ne felejtsétek megnézni ezt a Ménest, belépődíjat szednek, de 200-250 darab fajta tiszta, gyönyörű lovat láttok ott, és amikor ez jön be a legelőről, hát az valami fenséges látvány. Tehát érdemes oda elmenni, megnézni, annak ellenére, hogy még van ott sok minden látnivaló. Következő lovunk, amit láttok, a világ csodája. Én megmondom őszintén, szeretem az angol terüvért abból, hogy látom. Azt szeretem, hogy látom. De nem sok ésszel áldotta meg a Jóisten, hogy csak a gyönyörű kiállásával. Mert ennél szebb, hát látjátok, hát minden izma szinten látszik. Csillog, villog, ríle róla, hogy ez a ló, ez bizony nagyon akar. És erre tenyésztették ki. És Széchenyi gróf, akiről nagyon sokat hallottunk, ugye, ő volt az, aki azt mondta, hogy csináljunk Magyarországon angol telivérből tenyészetet. Széchenyi gróf mellé akkor Veselényi Miklós is hozzáállt, vagy mellé állt, támogatta, és ők hozták be az országba először Angliából a tenyészetet. Tulajdonképpen a telephelye az most Bácsalmáson van egy nagyobb Ménes, amúgy mindenhol előfordul, tehát nincs olyan, mint a lipicai, hogy egy helyen előfordul, mindenhol előfordul. Amit akarok róla elmesélni az, hogy ami megint csak nincsen bent a könyvetekbe, hogy ez a ló, ez a fajta lónak volt egy csoda változata a világban, úgy hívták, hogy kincsem, és biztos hallottatok már a kincsemről is, meg a kincsemparkról is, Tápió Szent Mártonban van ez a farm tulajdonképpen, és hát azt akarom nektek elmondani, hogy ez a kincsem, ez egy furcsa egy ló volt. Mint mondtam, az angolok arra tenyésztették ki, hogy a török, berber, arab csődörökből kiválogatták a legszebb alkatúakat. Az összes lovat, akit el tudtok képzelni, ezeket az angliai össze-vissza lovakat, tök mindegy, hogy milyen ló volt, összeterelték egy nagy rétre, azt akkor hajts, ami belefér, ami a kipufogóján kifér, azzal végighajtották ugye a lovakat az úton. Akik megfeleltek egy bizonyos szintnek, tök mindegy, hogy 1 méter 20 centi volt, vagy 2 méter 10 centi, pej volt, vagy fehér volt, mindegy volt, lényeg az, hogy teljesítette ezt a szintet. Így válogatták ki őket. Komolyan mondom, hogy amikor így árverésen, vagy ilyesmin vagyunk, és az angol telivét nézzük, hát vannak köztük olyan rondák, mint a fele, meg se venném, de mivel pedigréje van, és ez annyit jelent, hogy a törzskönyvbe, az ős törzskönyvbe bejegyezték az anyját meg az apját, abba a 200-ba, és visszavezethető ő maga arra az ősre, amint megnevez ez a nagy törzskönyves könyv, arról azokat lehet csak törzskönyvezni angol telivérnek. Na most a kincsemről még csak egyet, és akkor átmegyünk erre a csodaszép nagy darabra. A kincsemről annyit, hogy kincsemnek volt egy olyan tulajdonsága, ugye mondtam, hogy 54 versenyből 54-et megnyert. Tehát nem volt mese, megjött akkor. Egy volt a dolog, hogy elmenni nehezen ment el otthonról. Volt neki egy macskája, akit nagyon szeretett, egy macska. Az vele ért, ott aludt a jászol előtt, az, amíg a macska nem fogadta, akkor ő nem akart oda menni. Tehát egyszerűen ragaszkodott hozzá. Úgy képzeljétek el, hogy egyszer el akarták vinni őt Angliába versenyezni, föl akarták hajtani a vonatba, a vagomba, az Istennek nem ment föl. Nem volt a macskája. Mit csináltok? Elmentek haza, hozták a macskát, betették a vagomba, kincsem szépen fölment, megnyugodott, és szépen megnyerte az angliai nagy derbit. De ha macska nincsen, akkor a kincsem nem fog nyerni, mert nem megy el. Ezt is szeretem volna mondani, hogy ilyen tulajdonságai is voltak, ami hát kicsit magyarázatra szorul. A következő lovunk, amit látok, ez egy muraközi. Ezekről a lovakról annyit illik tudni, a kettőt úgy nevezik, hogy melegvérű ló, a másikat pedig hidegvérűnek. Na most, a sorsfintora a következő. Hogy a hidegvérű ló melegebb testhőmérsékletű, mint a tiszta vérű, telivér, a telivér ló. Értem? Tehát egyszerűen fordított a világ. Ugye ő nem egy lusta, de ezen nem lehet száguldozni és derbiket nyerni nyilván a muraközin. Őt, mint muraközit úgy fogadtuk el, hogy két fajta volt itt Magyarországon, a pinkafői és a muraközi ló, és ebből a kettőből aztán 1970 valamikor egy tenyészetbe vonták őket, és most csak muraközinek nevezzük. Láthatjátok róla, hogy nagyon nagy testű. Tehát ez mondjuk, ez egy 550 kilós mondjuk maximum az angol telivér, az egy 700 kilós a lipicai, ez meg 12 mázsás. Tehát tetemesen nagy a súlykülönbség köztük. Láthatjátok, hogy ő egy termetes ló, izmos, szélességű, nagy farú, arra való, hogy húzza nehéz terheket. Annyit, hogy általában véve ezeket a lovakat az erdészetben, a szállításban és a bányákban alkalmazták. Tehát annak idején a bányalovakat is a muraközik alkották. Annak ellenére, hogy ilyen nagy testű, hatalmas nagy mozgékonysággal rendelkezik. Tehát iszonytató kis területén tud megfordulni. Mert úgy hozta a sors, hogy ilyen az izomzata. Hát talán ennyit ezekről a drágaságokról, aki talán az ember legjobb barátja. Annyit azért hadd mondok, hogy nem ő volt az első, aki a háziasítás során az ember mellé került. Hihetetlen, nem? Ő csak 4000 éve társa az embernek. Ez a, akit most kérek a tanár úrtól beadni, ez az állatfaj viszont 7000 éve háziasított. Tehát ő, mint szarvasmarha, bizony ennyi ideje, tehát jóval megerőzte a lovat. Tudnélik, ha hiszitek, ha nem, Egyiptomba a szarvasmarha tenyésztés, ahonnan tulajdonképpen elindult, a szarvasmarha tenyésztést, majd a szarvasmarhát elsősorban igavonásra alkalmazták. Nem tejtermelésre, igavonásra. Az, amit látunk most pillanatnyilag, ugye először látjuk mi a magyar szürke marhát. A magyar szürke marháról annyit tessenek tudni, és itt mindig, amikor a szarvasmarhákról beszélünk, meg beszélünk a domestikációról, meg a háziasításról, meg mindenféléről, hát kiderül, hogy ugye azok a mesék, amiket nekünk úgy beadnak, vagy beadtak, vagy jó szívvel fogadták el, hogy hát a magyar szürke ős honos, nem jó. Tehát ősi állat, amit mi hoztunk be magunkkal a népvándorlás során az a Kárpát-medencébe. Nem igaz. Ne higgyük el. A kunok hozták be magukkal, amikor bejöttek ide, és a magyarok lopták ki tulajdonképpen Olaszországból a piemonti nevű helységből a szarvasmarhát, és ez a szarvasmarha, amelyik a magyar szürke, az megszólalásig ugyanúgy néz ki, mint az a szarvasmarha, amelyik az Olaszországból származott volna. Tehát még egyszer mondom, hogy nem mi hoztuk be, tehát nem Árpád apánk nem ezen hajtotta be az ökrös szekerét. Annyit tudjatok róla, hogy különböző színűek. Az életük során a színük változik. A legelső, amit jegyezzetek meg, és ezt szeretném is, hogyha megtanulnátok azt a szót, hogy pirók. Ez egy szín. A pirók szín az olyan, mint egy őszbarna. Tehát egy ilyen magyar szürkének őszbarna színű borja születik. És utána az elkezd szürkülni, és elkezdi a szülei színét fölvenni. Annyit tudjatok róla, hogy Hortobágyon van most Gulyába, olyan 200 fős Gulyába. Annak ellenére, hogy kinézetre elég félelmetes, nem olyan nagyon veszélyes, viszont az anyák, amikor borjasok, akkor nagyon agresszívak. Tehát nagyon agresszívak. És akkor föl is hívják a figyelmet, nem is nagyon engednek oda akkor a Hortobágyi parkra. Következő, ez a fajta, annyit hadd mondok még róla, hármas hasznú. Tehát tej, hús, igaerő. Ez a három volt az ő tulajdonsága, amit ő tudott megvalósítani egyedül. Igaz, hogy a teje az nem sok volt, de beltartalma viszont egészen magas. A mellette lévő állottunk a szarvasmarhába, a Holstein Fries. Ez a Holstein Fries, ez nem őshonos nálunk, ezt mi 1972-es évek körül hoztuk be, tulajdonképpen Kanadából és Amerikából. A fajta eredete, az tulajdonképpen a lapágymarhák közül való, és Hollandiában nemesítették ki. Ez a fajta csak tejelő típusú. Ez egy csontos jószág, nézd meg, minden nem is fedi izom szinte a csontjait, mert annyira nem is ez a lényeg. A lényeg a tőgye, amit láttok. Érdekességképpen, hogy egy Holstein Fries, amelyik rekordtermelést is tud adni, egy évben 27.500 liter tejet adott le. Egy év alatt. Na, napi 40 liter, vagy még több. Tehát egyszerűen fantasztikus teljesítménye van, és nagyon, hogy mondjam, nagyon kemény. Tehát kitartó, nem érzékeny, ellenálló. Hát én ilyen idegen szavakat nem akarok használni, de még a betegségre is kevésbé fogékony. Minden esetre annyit tudjunk róla, hogy nem kakaót ad, ez a tehén, mert fekete-fehér, hanem ugyanúgy tejet, csak éppen ekkora mennyiséget, viszont a tej beltartalmi értéke, csak hogy érzékeljétek, mondjuk egy magyar szürké 4,6-8%-os tejtartalma vagy zsírtartalma van, ennek 2,7 és 4,2 között van, de sokat ad, de beltartalmi értékben sokkal kevesebb. Ha átszámoljuk, akkor lehet, hogy egy magyar szürke a beltartalmi érték alapján ad annyi tejet, mint ez. Mellette látjátok ezt a izomkolosszust. Ezt Charolais-nak hívják, ez egy francia fajta húshasznú. Csak ez jellemző rá, hogy húshasznú. Annyit kell tudni róla, hogy a kinemesítése során hosszú évek teltek el, amíg ő ezt a húsformát megkapta. Na most láthatjátok, hogy csupa izom. Ez egyszerűen hihetetlen. Nyugodt természetű, kedves jószág, nem agresszív, ez szinte lusta. A lebecsmélésig lusta jószág, mert ez odébb nem menne, hogyha nem hajtanák. Ez ott leáll, legel, és itt van. Na most, amit tudjatok róla, hogy nagyon nagy probléma az, amit láttok, hogy micsoda fara van. Láthatjátok, hogy a combizom mekkora hatalmas. Most ugyanez megjelenik ám, manifestálódik, bocsánat szója, megjelenik az újszülöttbe is. Tehát a megszületett borjúba is. És sokszor megszorul a kedves anyjába, és nem tudják leelletni, mert nem fér ki, mert akkora a combja. És ezért császárral szokták, nagyon gyakran császármetszéssel szokták elvenni. Ennek az a baja, hogy aki nem tudná, miért tudnátok, ha a szarvasmarhát császármetszik, nagyon ritka esetben tud újra vemhes lenni, azaz újra borjút fogantani. Ez is egy érdekes dolga. Ez a Charolais kívül is vannak még húshasznú szarvasmarhák, a könyvetekben majd, amit kaptuk, abban látni is fogjátok. Ez a tenyészet, ami van nálunk, mert nálunk is van tenyészete, van ebből a Charolaisból véltes tolnán, jól mondom, véltes tolnán, és van Gánton. Itt van, amikor megyünk le Székesfehérvár fele, ugye Gánton, ott van az a ló is, lóistáló, bólogat, jó? Tehát az a lóistáló mögötti területen van a sarolé tenyészete az ott lévő gazdának. 300 darabot tart csak, de gyönyörűek. Menjünk tovább, és nézzük meg egy másik állatfajta, amelyik nagyon érdekes számunkra, hiszen ebben a, ezzel az állatfajjal mi nagyon sokat foglalkoztunk. Én azelőtt azt szoktam mondani, hogy hát a jó időben pontosan annyi disznó volt, mint amennyi ember Magyarországon. Tehát amennyi volt a lakosság létszám, annyi volt a, ez a létszám, és tehát 10 millió darab sertésünk volt. Ma tudjátok, hogy mennyi van? 2 millió. Hova lett? Nem szabad lett volna. Amint láttok, a különböző fajták. Ott láttok egy úgynevezett szőke mangalicát. Biztos, hogy ismeritek, valahonnan, valahon képeken láttátok. A mellette lévő egy magyar nagyfehér, a mellette lévő egy magyar lapály. Mind más-más hasznosítási típusú. Mert a mangalica az elsődlegesen vagy hús, vagy zsír termelésre használtuk. Teljesen igénytelen, szinte vad disznó. Tehát annyira extenzív, mint ahogy Éva néni mondta itt el az előadásán, hogy annyira külterjes, nem igényel szinte semmit maga fölé. Amikor még tangazdaság igazgatója is voltam a Jávorkában, akkor onnan tudtuk, hogy hol vannak ők, hogy nyáron iszonytató nagy dombokat fúrtak, és tudtuk, hogy ott abban van benne a mangalica, mert akkor lement a hűvösbe. Télen meg, ahol a hó puposodott, ott voltak. Azért nem mozogtak, mert a hó meghagyta a meleget, és ott teleltek át. Senkit nem bántottak. Érdekes egy jószág. Annyit tudjatok róla, hogy ő sem őshonos állatfaj Magyarországon. Nem a magyarok találták ki ezt, hanem ez az állatfaj, ez szerb királytól kaptuk annak idején egy sumida fajta disznót, 10 darabot, meg 2 kant. Abból szőke mangalicából indultunk el. Ezen kívül van 5 féle mangalica. Csak mondom, a füzetetekben látni fogjátok, van ez a szőke mangalica, van a vörös, van a fekete, van a fecskehasú, és van a vadas. Tehát 5 féle mangalica van. Az ősei ezeknek a szalontai és a bakonyi sertés volt, sajnos ezek kihaltak. Nem folytatták a tenyésztést, leálltok róla, ki is haltak. Itt még valami kis vérvonalat kapunk. Mangalicáról annyit illik tudni még, hogy zsírtermelése is, a hústermelése kiváló. Annyit még, hogy akár hiszitek, akár nem, a tiszta vérű mangalicát Spanyolországban tartják a legtöbbet belőle. Aztán, hát ugyan már miért csinálja ez a spanyol azt a mangalicát? Hát mert van esze. A következő miatt van esze. A mangalicánál van egy úgynevezett serenói, most nem tudom, hogy jól ejtem-e, egy sonka típus, amelyiket egy évig áztatnak a páclébe. Nincs az az izom a földön, amelyik kibírná ezt a pacskolást, hogy egy évig ne kapjon levegőt, hanem benne álljon ebbe a sóslébe. Ő ezt meg tudja tenni. Amúgy is mindent kibír. Tehát egyszerűen fantasztikus. Igen, annyit engedjétek meg azt, hogy elmondjam, hogy amikor a tangazdaságunkban voltak, ott is voltak mangalicák, azok érdekes módon viselkedtek. Képzeljétek el, hogy 3-4-5 anyakoca összeállt, egy csoportot alkotott, és egy helyre, egy fészekbe ellettek. Tehát mind a 5-nek a kis malaca, amit meg nem ismert az ember semmit, hát mindegyik egyforma csikos volt, egyformán röfögött, egyformán mozgott, egyformán szaladgált. Ezek meg anyjuk megismerte, a gyerek megismerte az anyját, és oda ment hozzá, nem keveredtek össze még véletlenség. Voltam úgy, hogy higgyétek el, hogy ott ültem egy fél napot, hogy megnézem, mi a bubánotról ismer rá. Ráismert, övé volt, kész. Annyit még, hogy a vadságráról még visszautalva. Amikor így mondom, hogy lefészkeltek ezek a mangalicák, akkor az 5-ből mondjuk 3 elment enni, 2 meg ott volt és őrizte a kicsiket. Aztán visszajött a 3, és elment a 2 enni, és őrizték a kicsiket. Ezeknél nem volt mese. Nem volt mese. Annyit is még tudjatok róla, hogy az Alföldön, Szatmárba, a mai napig is még házőrzőként is tartják, ugyanúgy, mint a kutyát, láncon. egyszerűen nem enged be senkit. Tehát akit ő nem ismer, az nem jön be. Kész, jó napot, ennyit róla. Igen, nagyon érdekes fajta, és még egyszer mondom, hogy az 1860-as évek körül került Magyarországra, és onnantól őshonos, hát ez nagyon őshonos fajta ezek szerint. A következő mellette lévő a magyar nagyfehér hússertés, az angliai nagyfehérből ered. Nagyon nagy előnye, hogy gyorsan növekszik. Tehát míg a mangalica például 2 éves korára lesz mondjuk 2 mázsa, ez, és akkor annyit mondunk, hogy akkor ezek szerint 1 éves korára akár még 60 kilós is lehet a mangalica. Ennek a sertésnek a kicsinye viszont 6 hónap alatt, 5 hónap alatt, ugye 100-110 kilósra fölnevelődik. Igaz, hogy táppal, mindennel, nem mindegy ez a fajta, mert a mangalica aztán nem kap tápot, az amit talál, azt teszik. Ez meg igényesebb. Amit kell róla tudni, hogy igen, száraz, tehát jó húsminőséget ad ő, nem nagyon zsíros, szalonnája is vékony, jó kiállású, intenzív növekedés. Mellette lévő magyar lapály. Láthatóan más a fajta jelleg, hiszen sokkal nagyobb a sonkája. Izmosabb a válla, a lapockája. Ennek a vonalában van egy francia fajta, amit négy sonkás sertésnek is hívnak, mert annak a lapockán is olyan izomzata van, majdnem, mint a farán, tehát a combján. Benne van a vérvonal ebbe a fajtába is. Amit még akarnék mondani, és ezt most megint külön a könyvtől, a mangalica nevelése az azért is volt jelentős, mert mi ezt a fajtát leellettük mondjuk az Alföldön, mondjuk Kisvárdán. És akkor elkezdték a ellett malacot, úgy disznó, vagy a anyástól a malacokat hajtani, nyugat fele. És lábon hajtották ki mondjuk Hamburgig, az ugye Németországban van. Vagy lábon hajtották ki Rómáig. És ezt úgy csinálták, képzeljétek el, hogy amikor leellett, ugye, mert február, március, április körül ellik a vad eredete miatt, elkezdték hajtani, és ahogy mentek az úton, mentek, ez nőtt, és elértek Zirc környékére, térre, tehát a Bakonyba. Ott elkezdték makkoltatni őket, ugye történelemben is tanultatok, vagy valahol biztos tanultatok ilyet, elkezdték makkoltatni. Ezen átteleltették őket. És úgy hívták azt a falut, hogy olasz, most úgy hívják, hogy olasz falu. Nem véletlenül, mert lehet, hogy ez az ébetű nem kell oda, hanem ólas falu volt, mert hatalmas nagy ólakat csináltak arra, hogy a beérkező konda az be tudjon menni az ólba, és ott teleljen át. És akkor ugye a juhoknál tartunk. Jó. Na, itt végre egyszer ki tudjuk mondani, hogy az az első juh, amit rackának nevezünk, az tényleg őshonos faj. Olyan szarvállása, tehát ez a V alakú szarvállás, ez a megcsavarodott V alakú szarva, ez csak erre a fajtára jelent. Ilyen a világon nincs több. Tehát egyszerűen ez a fajta, ez velünk jött onnan az Ázsiából, és teljesen a mi értékeink szerint nőtt. Ez úgynevezett kettős hasznú, mert tulajdonképpen tejet is ad, meg gyapját is, meg bundáját is adja. Na most itt ebből annyit tudjatok, hogy a magyar racka juh az bőrkereskedelemre épült. Tehát ez ennyit azért tudjatok, hogy 1225-től kezdve megjelentünk mi magyarok a bőrpiacon, és a racka juhot, mint bőrt adtuk el. Na most erről, ha megnézitek a bundáját, ugye ez nem csak a gyapjú miatt tartották őt, hanem azért, hogy a bundáját fölöltsék. Hiszen, ha megnézitek, ugye a juhászokon, a fényképeken, meg a képeken, az a, rajtuk van az a kabát, amit nem is tudom mi a hívjott valós szép neve, de már mindjárt eszembe jut, azt használták föl, és később aztán ez eltűnt ez a bőrkereskedés, és megszűnt. Nem lehetett értékesíteni. Hortobágyon találjuk őt is, és 2 változata van, a fekete és a fehér. A következő, amelyet látok, a cigája. Cigája is Annyi, hogy a körülbelül a 18. század végén került Magyarországra, tehát őshonos fajta, és elsődlegesen a kettős használja, mert tejet is adott, meg bundáját is nyírták, tehát gyapjút is adott. Ezt már tudták használni, ez már finomabb volt, mint az a racka, amit láttok, ami 15-20 centis szőrt is ereszt magának. Itt ez rövidebb szőrzetű, tömöttebb, ebből fonalat fontak, ruhákat készítettek, stb. És akkor eljött az az időszak, amikor hát ez a cigálya sem volt már megfelelő a kornak, mert a gyapja az nem a legfinomabb volt. És kinemesítették akkor a merinót, a merinó fajtát. És ezt a merinót behozták Magyarországra. Németországból, Hollandiából. Na most a lényeg az, hogy a mi földhatás, ami a magyar földet jellemzi, az megjelent itt őnála. Robosztus lett, nagyobb testű lett, sok izomzata van. Ez már hármas hasznónak is megfelel, ha így mondjuk, mert tejet is ad, gyapjat is ad, ugye, meg még, mi a harmadik? Tej, gyapjú, húsa. Tehát a húsát is jó, és érdemes ezzel foglalkozni, mert nagyon sokan nem szeretik ugye a birkát, mert ugye a birkahús, meg a mit tudom. Nagyon egészséges egyébként, ha azt nézzük, hogyha ki birkát fogyaszt, jó a fehérje összetétele mindene, és hát amit tudnotok kell róla, hogy ő esetében nem tudjuk eldönteni, hogy most ezt húsra tekintjük, gyapjasnak tekintjük, vagy tejre tartjuk, mert egyszerűen mindegyikre alkalmas. Azért mondom, hogy a magyar merinót nem lehet tulajdonképpen kinevezni, és nagyban megkülönböztetni, viszont egyet tudunk, két típusa van az országban, a hús típusú, tehát a húsmerinó, meg a gyapjas merinó, tehát amit gyapjúra tartunk. Amit láttok, azt én mondanám, hogy tulajdonképpen most még kecsketenyésztésre tértünk át. A kecsketenyésztésről annyit kell tudnotok, hogy azt mondják itt nálunk, hogy az a szegény embernek a tehene. Hát ez annyira nem igaz, amennyire ezt állítják. Tudni illik, az, amit láttok, ez egy szálentáli kecske, ez Svájcnak a díszállata. Ez a kecske akár megfelel egy tejtermelésben a Holstein-Friesnek, mert ez akár olyan 1500-2000 liter tejet is tud adni egy évbe. Csak csupán egyedül a tejtermelésre találták ki, és azt is csinálják vele. Annyit tudjatok, hogy az korábban az orvostudomány is kiderítette, hogy a kecsketej milyen egészséges, és tényleg egészséges. Sokkal jobb a beltartalma, mint bármely tejé. Nem beszélve az ásványanyagtartalomról, stb. Ezért a kecsketejet gyógyításra is szokták használni. Tehát akik például tüdőbetegek, vagy vérszegények, vagy valami ilyen gondjuk van, azoknak kecsketejet szoktak adni. És most ezt a kecskét beterelték Miskolc környékén egy telepre, és ott próbálták tartani. Na, hát kiderült, hogy óriási döglések voltak, amiatt, hogy a kecske nem bírja a tömeget. Tehát nem olyan fajta a kecske, hogy mind a birka, ugye egy tömegbe össze tudjuk terelni. Nagyon megsínli. Ha meg összetereljük, akkor meg igyekszik minél inkább, minél hamarabb szétmenni onnan, és ez a szétmenetel is ugye arra sarkalja, hogy ne tudjunk mi vele elbánni. Most amikor a kecskével, hogy mondjam, kerültem kapcsolatba, mert 1999-ben a Magyar Kecske Nemesítők Országos Szövetségének a tenyésztés vezetője voltam, és akkor próbáltuk mi válogatni ezeket a fajtákat. És kiderült, hogy a szálentálit azt nem szabad csoportosba tartani. Egyedi boxokba szépen el vannak, fejhetőek, képi fejésre alkalmasak. A tejük meg, mondom, még egyszer nagyon nagy értékű. A mellette lévő jószág, amit láttok, ez egy núbiai kecske, amelyik hát Afrika és Anglia kecskefajták keresztezéséből került elő. Furcsa zömében kettős hasznúnak mondható, mert jóizmosnak látszik, és tejet is ad. Mellette látjuk itt a magyar parlagi kecskét. Ez a kecskefajta az, amelyikről tulajdonképpen nem tudunk semmit. Noha tudjuk, hogy magyar. Annyit tudunk, hogy ez bejött velünk valahonnan, onnan keletről, Ázsiából szintén, és nem törődtünk mi azzal, hogy milyen lesz ennek a megjelenése, milyen húsformákat mutasson, mennyi tejet adjon, mire nemesítsük, hogyan próbáljuk meg mi ezt magunk hasznára fordítani. Hát aztán olyan is, mert egy állományon belül nincs meghatározva, hogy milyen színű, nincs meghatározva, hogy milyen hosszú a szőre, nincs meghatározva semmi. Lényeg az, hogy megegjen és kecske legyen. Na most ezt a tulajdonságot azért tudjuk ám előnyöztetni, mert ha össze vagy végig gondoljuk, akkor ez mindenféle tenyésztésben, meg keresztezésben, meg hibrid előállításban, meg mindenben részt tud venni, mert plasztikus. Tehát akarjuk, ez lesz belőle, akarjuk, az lesz belőle. Annyit szeretnék még hozzá tenni, hogy általában véve a szőre az hosszú, tehát hosszú szőrű jószágok ezek, 10 cm-nél vagy annál is nagyobb hosszú a szőre, és ezt is föl szokták használni, hiszen a bundáját, illetve a bőrét kikészítve diszként akár a falra fölteszik, vagy a földre leteszik. Tulajdonképpen annyit szeretnék mondani még róla, hogy igen, korán tenyésztésbe vehető. Tehát még a másik állatfajtáknál akár éveket is igénybe veszik az, hogy tenyésztésbe vesszük. Ennél 7 hónapos korában már bemesítik, termékenyítik és befogják a tenyésztésbe. Úgy képzeljétek el, hogy annak idején a parragi, illetve a kecske, mint állatfaj, az elfelejtődött valahogy mindenhonnan. Elfelejtődött, mert tulajdonképpen, ha állami támogatást nyújtottak, az a kecskéről sosem szólt. Aztán úgy valahogy a 90-es évek körül észbe kaptak, hogy jé, hát a kecske is házi állat, valamit kéne vele csinálni. Akkor onnantól kezdve már bevonták a tenyésztésbe is őket, és próbáltak valami fajta kialakítást csinálni. És azért mondom, hogy én azt szerettem volna, hogy kialakuljon egy olyan, amelyik jellemző mi ránk, és elfogadhatjuk úgy, hogy ez egy magyar fajta. Hál' Istennek ezt mi csináltuk, mi alakítottuk ki, mi profilunkba vág, mi érdekeinket szolgálja. Ezt kellett volna megtenni. Nem tudtuk megtenni. Ennek sok oka van, de erre én nem akarok most kitérni. Most arra kérem tanár urat, hogy nagyon röviden a következő diákot azért mutassa meg nektek, hogyha tanulni akartok, hogy milyen állatok is ezek, milyen nemük van, a nemüknek mi a nevük, mikor lehet, tehát ezeket itt tulajdonképpen meg tudjátok nézni, és itt akkor itt meg is tudod, egyből megtudod, hogy miért mondják azt, hogy tanulj, Tino, ökör lesz belőled, mert ott van, mit írtod a tanár, Tino, ivartalanított növendék, bika. Tehát nem volt még tenyésztésbe vonva, hanem ugye, hát elvették tőle azt. Az ökör, az pedig ugye már a 4 évesnél idősebb, tehát ő már a termékenyítésben bent volt, tehát ő már termékenyített, utána már szaporulat volt, utána őt is ugye kiherélték, és a kiherélés után fölhizlalták, és ezt adták el. Nagyon finom állítólag a húsa, mert egy különleges kezelés alá vették, és különleges táplálásban részesítették. Akik lóval foglalkoznak, ugye azoknak nem újdonság az, amit látunk itt, hogy akár párba fogjuk a lovat, akár 4-es, akár 5-ös fogadba, mindegyik lónak a helyénél fogva megvan a neve. A 2-es fogadban lévő, ugye amelyik, ha így ülünk a bakon, ugye amelyik a baloldali, azt hívják nyergesnek. Jobboldalit hívják rudasnak. Most ezt azért hívják nyergesnek például, mert voltak olyanok annak idején, hogy a kocsi, befogott kocsi lovon ült a hajtó is, meg ült egy ember is a lóhátán, és az segítette a kocsit irányítani. Az, hogy a 4-es fogad, stb. Ez, akit érdekel, az figyeljen oda rá. Mert mindegyiknek ott is van neve, és mindegyiket úgy fogadják be. Tehát akikor kiviszik a lovat, akkor azt mondják, hogy na, akkor ebből lesz a gyeplős, ebből meg lesz az ostoros, ebből meg lesz a rudas. Én, amit akartam elmondani az állattenyésztésnek erről a területéről, azt megtettem. Ha engedi, vagy lehetőségünk lesz, akkor még majd találkozunk, és akkor ott nem a lábos állatokról, hanem a szárnyas állatokról is beszélgetünk, hiszen az is jelentős nagy területe a tenyésztésnek. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek rám.